A magyar szleng hasonlóan más nyelvek szlengéhez nem bővelkedik nyelvemlékekben. A szleng alacsony nyelvi presztízséből és a magyarországi írásbeliség első szakaszának viszonylagos egyneműségéből, amelyre csak a tekintélyes tárgyú szövegek voltak a jellemzők, egyértelműen következik, hogy évszázadokkal ezelőtt fel sem vetődött a szleng szavak írásban való lejegyzése. Leírásuk egyedül akkor volt megkerülhetetlen, ha az adott szleng szó tulajdonnév volt, ezt ugyanis eredeti formájában kellett rögzíteni, nem volt mód bázisnyelvi szinonímával vagy idegen nyelvű megfelelővel való helyettesítésére. A személynevek esetében bizonyára megnevezett egyértelmű azonosítása érdekében is szükség volt a szlengben használt nevének, tulajdonképpen ragadvány nevének lejegyzésére. Ennek megfelelően a magyar szleng első emlékei személynévi szorványemlékeknek tekinthetők. Erre a következtetése jutott kutatásai során Zolnai Vilmos és Gedényi Mihály is. Szerintük az oklevél szótár Georgius Paulson Szaró Dictus és az etimológiai szótár Ladislaus Dictus lágyfaszú adata a magyar szleng első nyelvi emléke. Ezeknek a korai adatoknak a szlengbe való besorolása meglehetősen bizonytalan, de gúnyos, a testiséget kiemelő szemléletű kétségkívül utalhat szlengnévi mi voltukra. E két adatnál biztosabb és korábbi emléke a magyar szlengnek és annak változatai közül a magyar tolvajnyelvnek, a Zichy család okmánytárában található Kont Miklós Nádor által 1364-ben hozott ítéletben szereplő, Fidetlen Pálként is említett személy szatyorvágó neve. Fidetlen Pál, ezt mindkét ragadvány neve alapján állíthatjuk, tolvaj, mégpedig szatyorvágó, azaz táskák felmetszésével lopó tolvaj volt, és mint fületlensége bizonyítja, visszaeső, akit az ekkoriban szokásos csonkítással korábban már büntettek is. A szatyorvágó név közszói eredetie már bizonyára a 14. századi argó közszavaként táska felmetszéssel lopó tolvajt jelentett. A bemutatott szlengnevekkel kapcsolatosan a kutatónak nem állnak egykorú állásfoglalások a rendelkezésére, hogy megállapítsa, az, amit ő szlengnek tekint, a korabeli beszélő szerint is az volt-e. Maguktól a beszélőktől, illetve a lejegyzőktől származó efféle megjegyzések, értékelések először a deviáns csoportok sajátos nyelvhasználatával kapcsolatosan fordulnak elő, hisz ezeknek a társadalmon kívül szerveződő társaságoknak a nyelve más csoportok számára feltűnő, érdekes, a csoporthoz tartozás kifejező jegyként funkcionált. Feltételezhetjük, hogy a csoport minél inkább különbözik, elzárkózik, illetve el van zárva más csoportoktól, annál inkább különbözik a csoportra jellemző nyelvhasználata, így a szlengje is a többség nyelvhasználatától. A középkor és az ezt követő időszak társadalmában ilyen jellegzetes, a normális társadalom számára deviáns, a szokásos értékeket és életmódot elutasító csoportokat leginkább a tolvajok és a koldusok gyakran összekapcsolódó, célszerűen szerveződő szubkultúrájában figyelhetünk meg. A magyar szleng első említéseként Olá Miklós esztergomi érsek 1536-os Hungáriájának a simándi koldusok nyelvére vonatkozó sorait szokták idézni. Azt olvashatjuk Olá Miklósnál, hogy van egy falu úgymond a Maros és a Fehérkörös közt Erdélyen kívül, melynek a neve Simánd. Ezt a falut Olá Miklós szerint, Bél Mátyás fordításában idézve, majdnem csupa sánták, vakok, bénák s undok nyomorékok lakják, kik maguk közé épp embert be sem bocsátanak, hanem égtelenségükkel dicsekedve egész külön felekezetet alkotnak, mely a maga béna épségében megmaradjon, a szülők csecsemőiknek szemeik világra jöttükkor azonnal kiválják, csontjaikat, stagjaikat kifiszamítják, s hogy ne csak testökre, de beszédökre nézve is különbözenek másoktól, maguknak tulajdon nyelvet koholtak, melyet egyedül csak ők értenek meg, és amelyet vakok nyelvének neveznek. Olá Miklós szövegében semmiféle adat nem kerül elő ebből a nyelvből, így igazából még az is kérdéses, hogy vajon magyar nyelvű koldusok szlengére utal-e a vakok nyelve, latinul lingua cecorum kifejezés, vagy esetleg valamilyen magyarok által nem értett idegen nyelve, többek szerint feltételezése szerint a cigányra. Az első olyan nyelvemlék, amely biztosan szleng, azon belül tolvajnyelv és nyelvi adatokat is tartalmaz, a 18. század utolsó harmadából származik. Ez a Miskolci szójegyzék 1775-ből, amely egy vásári tolvajok nyelvét bemutató kis szójegyzék, és amely egy tolvajbanda perének törvényszéki iratai között őrződött meg. Ezt követte még néhány hasonló Egerben és Hajdúböszörményben 1775-ben és 1776-ban. Ezek mindegyike vásári tolvajok, vagy ahogy akkoriban magukat is nevezték, zsiványok bírósági perei során készültek. A vásári tolvajok alapvetően nem voltak erőszakos bűnözők, tehát nem voltak fegyvereik és nem raboltak, hanem loptak. Elsősorban nagyobb vásárokra jártak, bár ha úgy adódott, loptak bárhonnan. A vásárt maguk között kuksinak hívták, ezt a szót néha a vallomásaikban is megörökítette a jegyzőkönyv vezetője, mint ebben a szövegben, amelyben az egyik zsivány arról számol be, hogy Veszprémből jött kuksiból, oda veszprémi, vagyis Somogyi István. Maguk a tolvajok nagyon sokan voltak. Nem számoltam össze a periratokban megnevezett személyeket, de százas nagyságrendről beszélhetünk. Szerte az országban különböző részeken laktak, bár sokuknak állandó lakhelyük sem volt. A Böszörményben halálra ítélt Cagány András szülőfalujából például azt írják a Hajdúkerület megkeresésére válaszolva, hogy inkaptivált Cagány András Lúcon született légyen, igaz, de felserdülvén azonnal kóborlóvá lett, és semmit Lúcon, sem másút bizonyos lakóhelye nem volt. Mint egyikőjük vallotta, imitam ott laktak. Tartózkodási helyük iránt a bíróságok rendre érdeklődtek, és a bírák efféle kérdéseket tettek fel a vádottaknak, hogy a tolvajtársaikat elfoghassák. A bíró kérdésére, hol vannak az fönnevezett zsiványok, vagyis tolvajok tudod-e, 1775 őszén imígyen válaszolt Egerben Kovács János vásári tolvaj, akinek a nevével még többször találkozunk ebben az előadásban. Nem tudhatom bizonnyal, hanem tudom azt, hogy az egész országban el szoktak széledni, sőt horvát, erdély és lengyel, és több országokban is elegen vagynak közülük. Az országban szoktak gyakrabban megfordulni Kecskeméten, Pesten nappal az Invalidában, a kocsmákban szoktak lenni, éjjel széledve az vásárban. Szegeden, Pétervárán, Győrött, Komáromban, Fejérvárot, Veszprémben, Pápán, Miskolcon, Debrecenben, Váradon, Tokajban. És ezek mind változott nevekkel élnek. Ezek a szerteszét lakó tolvajok akár alkalmi, illetve idény munkát is vállaltak, de ha úgy adódott, kisebb-nagyobb csoportokban indultak a vásárokba lopni. Szervezettségükről eltérő vallomások vannak, de úgy néz ki, ismerték és felismerték egymást, továbbá az is biztos, hogy kifejezetten sokan alkották a vásári tolvajok kiterjedt hálózatát. Ezért is alakulhatott ki közöttük az a zsiványnyelv, amit aztán a bíróság iratok megőriztek nekünk. Amennyiben efféle összetartozó kapcsolatot tartó bandát nem alkottak volna, bizonyal a tolványnyelvük sem alakul ki. Más büntetőperek anyagait is átnézve, sehol sem akadtam hasonlóan gazdag adatolt argóra, csak a vásári tolvajoknak a különböző városokban zajlott pereiben. A zsiványok kisebb-nagyobb bandái nem voltak állandóak, gyakran a véletlenen múlt, hogy kivel találkoztak össze egy-egy vásárba menet, és aztán kivel követték el a lopásokat. A lopások viszont alapvetően több zsivány összehangolt munkáját igényelték, legalább két, de akár 3-4 emberre is szükség volt hozzájuk. Valamiféle viszonylagos szervezettségről azért mindenképpen beszélhetünk. Egyes vallomások szerint lakóhelyük alapján szerveződtek bandákba, és e városokról nevezik magukat kompanistáknak, úgy mint győri, komáromi, fehérvári kompánia. Az egyes bandák működési területe azonban nem szűkült a lakóhely környékére, mint ezt egy böszörményi bíró kérdései is mutatják, amelyekből az is kiderül, hogy nagyon sokan voltak a bandában. Mennyiből áll ez a reszegi zsivány kompániája? Csak emlékezzél rá a többiekre is, mert azt mondják, hogy az ő kompániája Tokajtól fogva a Dunáig tart. Egy-egy banda tehát meglehetősen kiterjedt volt, nagyon sokan tartoztak bele. A már említett Cagány András 1776-ban így nyilatkozik a zsiványok számáról. Ha a Böszörménytől fogva Nánásig csináltatnák az akasztófát, mégsem férne rá, ha mind felaggatnák. A vásári tolvajoknak voltak vezéreik, alvezéreik is, akik valamiféle tekintéllyel bírtak. A bíró következő kérdésére, az legfőlebb való zsivány kinek hívják közületek, ezt válaszolták. Lakatosnak nevezik, ritkán zsiványkodik maga, hanem ő hozzá hordják a zsiványságot, és minden lopott jószágoknak a fele az övé. Pétervárán állandóul lakik Zsellérségben, a Magyari utcában a Pirosi kapunál. Tud magyarul, rácul, németül, deákul. Ő pecsétet tart, írást tud, a többi zsiványoknak passzusokat ad, az császár hajós kormányosának írja magát lenni. Ez mindenkor 12 tanítványokat tart, és tanít maga mellett, kiket vonyó, vagyis hajóhúzó legényeknek nevez. Lakatosnak pedig hivattatik, mert annak előtt a lakatos ember volt Sármenyéken Fejérvár megyében. Ennek oskolájában Panni Dorkával én is voltam Pétervárán valami 2 hétig, az egész tolvaj kompániának nevei őnála vannak fölírva. Ez parancsol mind a tisztartónak, mind a kajzernek, ki után ezen kettőt nagyobbaknak tartunk a többinél. A vásári tolvajoknak tehát volt vezérük és voltak alvezéreik is. Ezeket még az egyik szójegyzék is megörökítette. Lakatos, Tisztartó és Kaiser eszerint első, második és harmadik tiszt voltak a bandában. Az idézett egri vallomás szerint a bandának saját törvényeik is voltak. A bandába bekerülők esküdtettek, és ha például valaki rabságba esett, és nem vallott a társaira, ezért pénzbeli jutalmat kapott. Ez az eskütétel azonban nem lehetett általános, valószínűleg csak a lakatos tanítványaira vonatkozott. A bírák minden esetre rendre érdeklődtek az iránt, hogy megszokták-e a zsiványokat esketni, avagy micsoda törvényt szoktak maguk közt tartani. Nem tudom, én esketik-e vagy sem, engem nem eskedtek, semmi törvényt előnben nem adtak, csak most kezdtem én tanulni a tolvajságot és zsiványságot. Szóval többnyire nemleges volt a válasz. Össze szoktatok-e ti esküdni? Nem esküszünk, de egymás nyelvéről megesmérjük, összeakadván mindjárt megismerjük egymást. Ezért aztán azt is tudni akarták a büntető hatóságok, hogy mikor ezek a zsiványtolvajok a vására járnak, hogy esmérnek egymásra, kivált, akit még azelőtt nem láttak. Csak megesmeri azt mindenki, ki hozzávaló? Eféle válaszok futottak még be az és hogy ismérette meg a zsiványokat kérdése. A szeméről is megismérem, ha reál nézek. Nem is úgy beszélnek ők, mint mi, de nem értem a beszédjeket, és sokat magokkal szoktak járni. Azért persze, mert valaki zsivány, és együtt lopnak, még nem kell szeretni is a másikat, mondjuk, ha például dicsekedett az illető a tolvaj tudásával. Mindjárt megösmértük egymást, de én mindjárt nem szerettem, mert nagyon hánta vetette magát, hogy nincs Rácországig olyan híres nyalavi, azaz híres nagy tolvaj, mint ő. A zsiványok a vásárokra gyakran szekereken jutottak el. A szekerek lovak gazdái, akik fuvarozták őket, maguk is vastagon bűrészesek voltak többnyire, és nem egyszer tucatszámra szállították a zsiványokat, mint az egyik tolvaj vallja az egyik fuvarosról, ez 10-12 zsiványt is felrak a szekerére, és úgy hordozza a vásárokról vásárokra. Természetesen a fuvarosok előtt nem volt titok, hogy utasai célja a lopás. Tudtad-e te, hogy azok, akiket előszámláltál, zsiványok? Onnan tudtam, hogy vásárokról vásárokra jártak. Ez a vásárokról vásárokra járás szinte a bűnösség bizonyítéka volt. Azért fogtak meg, hogy zsivány vagy, vásárokról vásárokra jársz, és félkész kalmánságoddal élsz. Nem vagyok. A tolvajok gyakran már vására menet összeverődtek. A mindenkit beáruló Kovács János erről így beszél. Mentem Kecskemétre a Zöldvásárra Gyóni vendégfogadóig egyedül magam. Itt értem zsiványtisztartót, Kajzár Jóskát, Laudant Pistát, azután földeáki vendégfogadóban utolért 10-20 palkó dorkájával, tisztartónak felesége, Kajzárnak szofkája Kopaszilus, Kis Éva, Vásári Cérna, Fekete Zsuzsi, Lófejű Örse, Bandzsal Panni, Taknyas Éva, zsivány kurva asszonyok. Mint látható, a zsiványok között szép számmal nők is akadtak. Ezek a lányok asszonyok többnyire nem állandó és különösen nem törvényes társai, azaz esküdött feleségei voltak a férfiaknak, ezért ők, függetlenül attól, hogy prostituáltak voltak-e, cafkának, dorkának, azaz kurvának minősültek, így említik őket az iratokban is. Váradi Erzse volt cafkája Németh Jánosnak. Bár egyes nők azt vallották, leginkább persze védekezésként, hogy mind én, mind pedig Sára úgy éltünk cinkosunkkal, mint igaz házastársunkkal. Valójában nem okvetlenül volt ilyen harmonikus a kapcsolat. Az így valló asszony élettársa például kevésbé romantikusan nyilatkozott kapcsolatukról a bíró azon kérdésére, hogy Gál Sárával micsoda különös szövetséged volt. Egyéb nem, hanem úgy hoztam el magammal, mint feleségemet, de nékem nem feleségem, hanem csak kurvám, amit én szükségem vagy kívánságom volt, közösködtem véle. Természetesen van adatunk arra is, hogy a zsivány féltette a párját, ezért nem engedte lopni. Mint Varga Erzsók mondja, amidőn legelőször konyáshoz legelőször jöttem, ő engem féltvén lopni, nekem nem engedett. Tőle cipóhoz akadtam, és cipóval jöttem a szikszai vásárra. Azaz, a főzsivány nemes gesztusa nem hatotta meg Varga Erzsókot, ezért cagánytól, alias konyástól tovább állt egy másik férfihoz, akivel együtt már lophatott. Ezek a zsiványasszonyok alapvetően prostitúcióból és lopásból éltek. Kovács János például ezt vallja Gál Sáráról. Sára felül Somogyi Pistától hallottam, hogy kurvaságával és tolvajságával éli életét, és mondotta Pista felüle, hogy Sárának még önállánál is jobb keze vagyon a lopáshoz. Alkalmanként ezt a két szakmát össze is kapcsolták, így történt meg, hogy az egyik torka egy kecskeméti legénytől, akivel lefeküdt, annak derekáról, kígyóstól, azaz övtáskástól 7 forintot ellopott. A vásári tolvajok bejárták szinte az egész országot. Az egyik leghíresebbjük, Cagány András 1776-ban így válaszolt a bíró ezen kérdésére. Számlád elől, hát tolvajságidat, hol, mikor, mit loptál, és azokat hová tetted? Nem győzném én azokat előszámlálni, sem azokat megnevezni, kiktől loptam, mert én vásárokban lopván nem vigyáztam arra, kitől lopok, hanem csak kinél sejthettem pénzt, más jószágot nem is loptam. Egy lovon kívül, amelyet Nánáson a városházához bevittek, de én tagadtam, hogy az én kezemen lett volna. Többnyire pedig túl a Dunán, Győrben, Komáromban, Pesten, Budán, Kecskeméten, Szegeden, Aradon, Váradon, Debrecenben, Kassán, és az hegyalján forgottam. Vásárokban és azokon a helyeken loptam. Térképre vetítve a zsiványperekben említett lopások helyszíneit, azt látjuk, hogy Szatmárnémetitől Győrig, Kassától Újvidékig sokfelé előfordultak. A vásárok nem csak a lopások helyszínei voltak, hanem egyúttal az új zsiványok tanulási terepei is. Panni Dorka például azt mondotta Kovács Jánosnak Kecskeméten, hogy ha akar zsiványságot tanulni, lesznek most a vásáron Kecskeméten 20-30 vagy több zsiványok is. Maga a tanítás fontos motívum a vallomásokban, úgy látszik volt valamiféle tudatos beavatási tanítási folyamat, közöttük erre utal a következő vallomás is. Olyan zsivány is az Olál Bokor Judit, hogy nálánál nagyobb sem kell. Ő tanított engemet erre a zsiványságra, ő volt a préceptorom, mert ő azelőtt is jól tudott hozzá. Ez a tanítás vonatkozott a zsiványnyelv megtanulására is. Vald meg, micsoda képpen beszélnek ők, hogy hívják egymást, és hányszor voltál te az olyanokkal. Sosem voltam, csak most tanítottak először, beszédeket nem tudhatom. A tolvajlási módszereket is tanították az újoncoknak. Az egyik módszer a tömegben történő lopás volt. Azt kérdezi a bíró, hogy hogy loptátok azt a két véggyolcsot, hogy tanítottak lopni? Mire a válasz? Engem így tanított Bokor Judit és Fehér Sári, hogy mindenkor olyan boltba, sátorba és olyan kalmárhoz igyekezzek menni, ahol az emberek legtöbben vagynak, és vásár van. Úgy is tettünk, mert meglátván, hogy egy gyolcsosnál sok vevők tódulnak össze, engem Bokor Judit hátam megé állván bétaszított, és bényomott a vevők közé, megmutatva, melyik végig gyolcsot dugjam ki magam mellett, én azt néki kitaszítottam, és ő a gyolcsal elszaladott. A másik lopási mód a zsebek, szűrújjak, tűzők, táskák felmetszése volt. Erre a célra egy speciális kiskést, ha mond valakinek valamit, tollkést, penicillust használtak, amit ők maguk vágványnak neveztek. Kérdezte is a bíró, micsodás szokott lenni ez a zsiványkés? Csak olyan szokott lenni, mint a legkisebb penicillus, de igen vékony és éles. Mit mondottak Bokor Judit, Fejér Sári, Szatmári Julis, hogy mit csinálnak azzal a késsel? Mind a három szájából hallottam én azt, hogy midőn az ember legnagyobb szorosságban vagyon a tolongásban, azon késsel szokták ők mente, dolmány zsebet, szűrújat, az emberek derekán lévő tűzőket, amint hozzáférnek, metszeni. Reszegi Jánostól hallottam, hogy úgy is szoktak véle bánni, hogy az egyik megöleli az embert, együtt isznak véle, addig a másik kimetszi a zsebjét, amit találnak, elviszik. Legalább ketten működtek együtt a lopások kivitelezése során. Az egyik kozák volt, azaz lögdösődött, összeszorította a vásárt, amikor jó víz, nagy víz, azaz sokasság volt a vásárban, a másik pedig rajzolt, azaz lopott. Vagy éppen az is megtörtént, mint olvashatjuk, hogy Pestről lett utazásunkkor gyöngyösi vendégfogadóban egy hintóról én gyertyáztam, ő rajzolt egy abrakos tarisznyát. A gyertyázik annyit tesz, hogy vigyázz, figyel. Volt efféle szereposztás is. Melyik volt elő a közületek, melyik hátul? Én az egyikkel nézegettem a zsidónál a keszkenőket oldalt, hogy a zsidót azzal is disztraháljuk, az egyik kicsípte, a másik elcsavarította. Szagány András vallomásában így mesél a zsebtolvajokról, a helyszín Debrecen. Téli szabadságkor ott szoktak forogni, ahol a kis templomnál a hídra feljárnak kívül a vásárba. Arról lehet megesmérni, hogy hatan heten többen is járnak együtt, az ember környékezik, és ha észreveszik, hogy sejtenek hozzájuk, széjjel oszolnak. Ezen kívül, akinél valamit sejtenek, mindaddig környékezik, míg a legtöbb ember között zsebit meg nem tapintják. A paraszt embernek szűrúját, vagy nyakában lévő szőrtarisznyát tapogatják meg, és ha valamit sejtenek benne, mindaddig nem tágítják, míg a sokasság között meg nem lopják. Lopni loptak minden mozdíthatót, pénzt, szövetet, gyolcsot, szoknyát, nadrágot, csizmát, kalapot, szűrt, bármit. Ha úgy adódott, a szekerekről a lezárt ládát is ellopták, amit aztán később egy nyugalmas helyen feltörtek. A lopott áru eladása gyakran dorgazdákon keresztül történt, akikről szintén bőven esik szó a vallomásokban. olyan orgazda is akadt, akit emiatt halálra ítéltek. Reszegi Jánosnak az atyaörege, míg Reszegi András olyan zsiványoknak főorgazdája, mint feleségestel együtt, hogy itten körülbelül ennél nagyobb nincsen. Az orgazda elnevezése a zsivány nyelvben a komnyik volt, így említik az egyik vallomásban is. A ládát azok felhasogatták, és zsákokra osztván elvittik a komnyikhoz, Dudás Jóskához, ki a harci vendégfogadóban korcsmáros volt. Az orgazdák gyakran csárdák vendégfogadók csaplárosai voltak, akik szekéren szállították is a zsiványokat, illetve számukra szállás, búvóhelyet nyújtottak, lappangtatták őket. A böszörményben halálra ítélt Szagány András, Debrecen környéki orgazdái a mélyföldi csárda csaplárosai voltak. Mint vallja, ezen a részen orgazdáim voltak mind nékem, mind a több zsivány tolvajoknak, a mélyvölgyön elsőben iszai nemzetű csapláros, aki most a debreceni tekintetes Páter Pialisták Magyarjában az Eleméri pusztán lakik. Ennek a zsiványok mindenféle portékákat hordtak. A mélyvölgyi csárda ma már nincsen meg, de Zelemérnél Józsa után Böszörmény felé, a mélyvölgy ma is könnyen felismerhető. Itt volt a nevezetes csárda. A vásári tolvajokat a hatóságok igyekeztek elfogni és megbüntetni. A korabeli közterületfelügyelők, a települések darabontjai, azaz hajdúi sokukat elfogták, a város lyukába, azaz tömlöcébe vitték, majd bíróság elé kerültek. A bíróság előtt a zsiványok hazudtak, mindent tagadtak kezdve onnan, hogy még a nevüket se árulták el, nehogy kiderüljön, hogy más településen, másik vármegyében már büntetve voltak. Így születtek az afféle bírósági párbeszédek. Mikor Pócson megfogadtalak, akkor más neved volt. Hogy változott el azóta a neved? Akkor ilyetem, be se tudtam, mit mondok. A tolvajok ellen folyó bizonyításnak része volt, hogy más törvényszékekről beszerezték az ottani peres iratokat, egyes településekről információkat kértek. A vádottakat vallatták, szembesítették, és akár tortúrának, azaz kínvallatásnak is alávetették. Az eljárás végére általában megszületett a beismerő vallomás is. Igaz, hogy eddig tagadtam, mert szabadulásomat reménylettem, de már megvallom, hogy mindazokat én cselekedtem, de nem csak azokat, hanem még azokon kívül, amennyit én loptam, talán százszor is megérdemlettem volna a halált. Már kész vagyok minden vétkeimről vallást tenni, és úgy menni az Isten elejében. Eddigi ismereteim szerint 1775 és 1777 között az alábbi településeken folytak eljárások és büntetőperek vásári tolvajok ellen. A kékkel jelzett három településen, Miskolcon, Egerben és Hajdúböszörményben 1775-76-ban szójegyzékek is készültek a zsiványok nyelvéről. A különböző helyeken folyó perek összekapcsolódtak, az egyes vádlottak ismerték egymást, együtt loptak, élettársak voltak és a többi. Ezért a bíróságok egymás között információkat cseréltek, leveleztek, iratmásolatokat küldtek egymásnak. Ez a miskolci szójegyzék szempontjából például ritka nagy szerencsénk, ugyanis a miskolci per irataiból semmi sem maradt meg, mert más iratokkal együtt leselejtezték az 1900-as évek elején. Azonban Szügyön, Nagykállóban, Debrecenben, Hajdúböszörményben, Egerben megtalálhatók az iratanyag egyes darabjai. A miskolci szójegyzék például Salgótarjánban van, a Nógrád megyei levéltárban, egy szügyi per anyagai között. A bíróságok nagy figyelmet fordítottak a szálak kibogozására, például annak kiderítésére, hogy ki kitől tanulta a zsiványságot. Kitől tanulta Bokor Judit a zsiványságot? Ide járt Szagány, az a híres zsivány, akit Böszörményben ezelőtt mintegy két esztendővel felakasztottak. Ugyanezen vendégfogadósnak a mélyvölgyön a kérdésben forgó időben Bokor Judit szolgálója volt, és ő itten tanulta Cagányétól a zsivány nyelvet, és azt mondotta nékem magamnak, hogy a zsiványságot is tőle tanulta, amely avagy csak abból is megtetszik, hogy nagy barátja volt Bokor Judit Cagánynak. Külön ügyeltek a zsiványok nyelvére. Erre bizonyára azért figyeltek fel, mert a vallomásokban a vádottak használtak ilyen szavakat. Ilyeneket olvashatunk például. Onnét ismét elmentek Rozsnyóra rajzolni. Van nékünk itten egy komnyékunk. Még arra is van példa, hogy a zsiványokat kérdező bíró kérdésében is szerepel egy-egy zsiványszó. Rozsnyón mennyit rajzoltatok konyással? A vallomásokban előforduló zsiványnyelvi szavakat a kihallgatást vezető személyek bizonyára megmagyaráztatták, így születtek az efféle bejegyzések. A könnyebb olvashatóság kedvéért. Meg akkor azt mondottam. Hagyj békét ennek a leánynak, nem tudod, kivel beszélsz, mert ez a pócsi búcsúba elrajzolt egy asszonynak a templomban 30 vagy 40 forintját, és közöltette a több zsiványokkal, jó kis leány ezt tud rajzolni, azaz lopni. Vagy ezt olvassuk egy helyen.
Mikor a Tedelyen tavaly megfogtak bennünket, akkor Reszegi Fejesári Bokor Juditot együtt lévén Reszegi mondott a Fejesárinak, jó víz volt most, mert rajzolt Fejesári, jól rajzolni, annyit észre, mint pénzt lopni, de többet nem tudok. Az így összegyűlt szók és birtokában a bírók a vádlott zsivány nyelvismeretére is rákérdeztek.
Mit értenek azon a szón, kuksi, vásár? Tudod-e azt, mit tesz kaptuválni? Nem tudom. Most már elárulhatjuk, azt jelenti megfogni.
A kor bírói gyakorlatában a zsiványságot és a zsivány nyelvet határozottan összekapcsolták. Zsivány vagy-e, és tudod-e a zsivány nyelvet? Nem vagyok, és soha nyelveket nem hallottam. Maguk a zsiványok is ennek szellemében nyilatkoztak. Avval az eszlári kisgyermekkel, Andrisnak hívják, ő is zsivány, még jobban tudja a zsivány nyelvet, mint az örege. Sőt, a zsivány nyelv magasabb szintű tudása egyféle súlyosbító körülmény lehetett. Mi hasznat étovázol, te a zsiványok közül vagy, sőt a nyelvekre is sokakat te tanítottál meg. Én nem vagyok, és nem is tanítottam senkit. Ennek oka az lehetett, hogy a zsivány nyelv ismerete magának a bűnösségnek a bizonyítéka volt, és az efféle szavakat használókat el kellett fogni. A hajdúvárosokon bizonyos zsiványokat, vagyis vásári tolvajokat megfogtak, kik magukba térvén kiválották, micsoda terminusokkal maguk között szoktak élni. Arra nézve a fölséges helytartó királyi magyar tanácsnak kegyelmes parancsolatjából, azon közöttük folyó terminusok, vagyis szók a végre hirdettetnek kegyelmetek között, hogy azokról azon vásári káros tolvajokat leghamarabb észrevehessék, és mihelyes valakitől olyas terminusokat hallanának, azonnal megragadtassák. Ez a nokból a bírák visszatérően érdeklődtek a zsivány nyelv iránt. Ugye, hogy vagyon a zsivány tolvajoknak különös nyelvek? Vagyon valami? Gyakori kérdés volt, hogy hol, hogyan tanultak zsivány nyelven beszélni. Hát zsivány nyelven beszélni hol tanultál? Egyéb helyen és egyébképpen nem tanultam, hanem mióta Veszprémihez állottam, azóta tőlük tanultam egy néhány szót. Rendre rákérdeztek, hogy kitől tanulták a zsivány nyelvet. Kitől tanultál ezt a nyelvet? Azoktól a jóktól, akiket előszámláltam, és széjjel az országban. A vallomásokból kiderül, hogy a zsivány nyelvet nem csak tanulták, hanem tanították is, akár még írott formában is. Én ezektől tanultam a zsivány nyelvet, úgy mint Újvárosi Miskától, Cipó Samutól és Jóskától, akik nékem leírták papírosra, mivel tudtam olvasni. De persze az is elég volt, ha valaki együtt csavargott egy zsiványjal, szintén elesett néhány szót. Azon idegen szókon beszélő tolvajoknak beszédjekről mit tudsz, mit hallottál, beszéld el. Egyebet nem tudok, nem is hallottam azon szóról, hanem hogy egyszer előttem az útban a pista a disznót szuszogónak hívta, az ökröt pedig szőrösnek vagy minek hívta, és egymás között Jancsival ezen a beszéden beszélgettek. A zsivány nyelv használata a vásári tolvajok között azért is fontos volt, mert erről is megismerték egymást. Például egy 1782-es vallomásban ezt olvashatjuk. Midőn Debrecenbe mentünk volna legelőször lopni, mert zsiványságra Bokor Judit és Fejér Sára tanítottak, ugyanakkor ezt mondották. Ha a zsiványokat találok, úgy mondjam csak, bezzeg volt jó víz, nyalék pozdorját. Az annyit tészen, hogy sok ember volt a gyolcsárulóknál, lehetett lopni gyolcsot. Nyalni azt teszi lopni, pozdorja gyolcs, jó víz sok ember, lobogó sejemkeszkenő, kuksi vásár, dóka december, azaz egyféle suga, kutya az hajdú város cselédje. Aki a zsivány nyelvet tudja, az zsivány. Ezt vallották magunk a zsiványok is. De mind a nyelvet tudja, mind hasonló zsivány. A vásár kuksi, az ember baknak, az aranypénz gagyi néven hívják. Az eddig elmondottak megmagyarázzák, hogy és hogyan kerültek efféle kis szószedetek a vallomások szövegébe. A gyolcsot pucinak, a pénzt levesnek, a mentét palinak, a nadrágot felhúzónak, a csizmát felrántónak, a zsebbe való órát csengettyűnek, a szűrt gubát felvevő, a süveget kalapot feltevőnek hívják. Az asszonyok szokták mondani, csak csapták. Ezen vallomásokban még a zsivány nyelv általánosabb kérdései is előkerülnek. Az egyik tolvaj például arról beszél, hogy ő úgy értesült, hogy a zsivány nyelv egy szándékosan kitalált nyelv. Ez a zsivány nyelv koholtatott, amit maga Bokor Judit mondotta. Még egy elváltozott területi kiterjedéséről is értesülünk. Még másút ezen a részen kívül hol vetted észre, hogy ilyen zsivány tolvajok vagynak, és ezt a nyelvet értik? Tudom, hogy mikor Székesfehér vármegyében voltam kvartéban, ott legtöbbet láttam, és ott is ez a nyelv vagyon. A vallomásokban előforduló szavakon felbuzdulva némely bíró, jegyző úgy gondolta, hogy külön kis szójegyzéket állít össze. Ezek bizonyára a tolvajok ezirányú kikérdezésével készültek, és az összeállt szójegyzékeket ellenőrizték is a zsiványoktól visszakérdezve. Így születtek az efféle bejegyzések. elolvastatván előtte a zsivány tolvajoknak nyelvek, azokat azon módon, amint írva vagyon, elmagyarázta. 1776-ban Cagány András is láthatta a böszörményi szójegyzéket, ami után ezt vallotta. A magyar zsiványokat a nyelveken lehet megesmérni, a pedig a nyelvek, amely itt előttem elolvastatott. Egy Miskolcon kert levélből még arról is tudunk, hogy a szójegyzékeket a bíróságok megküldték egymásnak, és a különböző gyűjtések összekapcsolása is felvetődött. Emellett az adnektált vokabulát kedvesen vesszük, melyet ha egyivel kapcsolunk, az nálunk leírott szavakkal, majd közel egy nyelv telik belőle. A levélben említett, az nálunk leírott szavak egyébként az első magyar tolvajnyelvi szójegyzéket jelenti, amit Miskolci szójegyzékként szoktunk említeni. Ezzel a szójegyzékkel együtt az 1775-1782 közötti évekből az idei évig ötöt ismertünk. 2020. február 20-án újabb két szójegyzék került elő az EGRI levéltárban, minek következtében ma már inkább három szójegyzékről és azok alváltozatairól érdemes beszélni. A nyelvészek számára nem az időben korábbi miskolci, vagy a többi 1775-ös szójegyzék volt azonban az első ismert tolvajnyelvi szójegyzék, hanem a Hajdú böszörményben 1782-ben készült. De nézzük sorjában. 1903-ban jelent meg a Magyar Nyelvőrben Simai Ödön cikke, a magyar tolvajnyelv legelső gyűjteménye, melyben Simai Duganics András egyik lábjegyzetét adja közre. 1794-ben adta ki Duganics András a Jeles Történetek első könyvét, amelyben Etelka karjában című szomorkás története is található. Duganics érdekes írói módszere volt a lábjegyzetek beli ismeretterjesztés, így került bele a könyvbe egy több mint 70 szóból álló tolvajnyelvi szójegyzék. Az Etelke karjában egyik mondata így szól. Mennydörgős háború, megváltoztatott szavarat, mint valami zsivány, hogy megcsalj valakit. Ehhez a mondathoz egy lábjegyzet csatlakozik, amelyben annak bizonyítására, hogy az utóbbi időben is voltak országunkban olyan zsiványok, akik a nyelvet megmásolták és egymás között úgy beszélettenek, Duganics oldalakon keresztül közöl egy tolvajnyelvi szójegyzéket. Maga a szójegyzék minden fontos adatot tartalmaz, kik beszélték ezt a nyelvet, valamint hogy mikor és hol készült a szójegyzék. Még a lejegyző neve is kiderül, Jabloncai Petes János, Hajdú kerület főjegyzője, aki egyébként pár évvel később a kerület főkapitánya lesz. Ezt a szójegyzéket hajdúsági szójegyzéként vagy lejegyzőjéről Jabloncai féle szójegyzéként szokás említeni. A szójegyzék bevezetőjéből megtudható az is, hogy milyen okból készült. Az 1782. év április 17-én a kivételezett Hajdúvárosok kerületi törvényszéke bűnügyi vizsgáló bizottsága Böszörmény városában ülést tartott, ahol megtárgyalták azon szavak és kifejezések jegyzékét, amelyet a vásári tolvajok, közönségesen zsiványok, egymás közt folytatott beszélgetésein a tolvajlás végrehajtása alkalmával szoktak használni. A szójegyzék tehát törvényszék iratként született vásári tolvajok pere során. Simai Ödön 1903-as közleménye után pár évvel a Budapesti Hírlap egy cikkecskéjéből az is kiderül, hogy honnan ismerhette Duganics ezt a böszörményben készült szójegyzéket. Mönich Károly Székesfehérvár nyugalmazott levéltárosa adott át a lapnak egy szógyűjteményt, és mint a cikkben olvashatjuk, ez a gyűjtemény a böszörményben készült szójegyzék, amit a Magyar Királyi Helytartó Tanács az egész országban szétküldött mihez tartás és ilyfajta latrok fölismerése céljából. E fölött az újságcikk fölött elsikkadt korabeli nyelvészeink figyelme, azonban 1915-ben már a nyelvész társadalom is értesült a helytartó tanács által terjesztett szójegyzékről, ugyanis egy másik levéltáros, Kemény Lajos Kassáról eljuttatta a Magyar Nyelvőrhöz a helytartó tanács szójegyzékének egyik példányát. A szerkesztőség ennek alapján helyreigazította Simai Ödön közlésének néhány pontatlanságát, továbbá ebből a kis cikkecskéből megtudjuk, hogy ez az érintett szójegyzék egy fél évre terjedő nyomtatvány. Azt már nem teszik hozzá, hogy mint ilyen nagyjából minden magyar levéltár helytartó tanástól érkezett anyagában megtalálható, azaz rendkívül könnyen hozzáférhető. Erről a nyomtatványról van szó. Nagy kár, hogy a magyar tolvajnyelv kutatói mindenről a nyomtatványról, mind pedig a szerkesztőség cikkéről elfeledkeztek, így 1957-ben Implom József kénytelen volt újból felfedezni. Implom a Békés vármegyei példányt találta meg a Békés megyei levéltárban. De egyébként tényleg nem nagy kunsz fellelni, én ezeket a példányokat láttam már. Betűrendben Baranya megyétől Tolnáig. Sőt, ismerem a kéziratot is, ami alapján a nyomtatvány készült. Még Implom József vetette föl, hogy érdemes volna az országos levéltárban utána nézni, nincs-e meg a jelzett szám alatt az eredeti hajdúkerületi szójegyzék. Ezt az utána nézés aztán senki sem ejtette meg, míg nem 1995-ben a magyar szlengkutatás bibliográfiájához anyagot gyűjtve elkezdtem átnézni a 18. századi zsiványnyelv emlékeit. A helytartó tanács iktatásügyi iratszám alapján nem volt nehéz megtalálni az eredeti kéziratot, ami 74 zsiványnyelvi kifejezést és ezek köznyelvi magyarázatát tartalmazza, amit az országos levéltárban őriznek a helytartó tanács iratok között. 1782 után bő 210 évvel így került nyelvész kezébe a Böszörményben íródott eredeti szójegyzék, amelynek nyelvészeti pályafutása, mint láttuk, így alakult. Látható, a Böszörményben íródott kéziratot a helytartó tanács kinyomtatta, majd ezt a körlevélnek szánt nyomtatványt 5-10-ben is újra közölték, részben vagy teljes egészében. Sajnos, vagy nem sajnos, sokak számára ennyi közlés után is ismeretlen volt az eredeti 1782-es szójegyzék és története. A kutatók jó része elfeledkezett róla, aminek az lett a következménye, hogy a 20. század folyamán különböző helyekről származó másolatait, mint új szójegyzékeket fedezték föl. Pedig ezek csak másolási hibákat tartalmazó újabb példányoknak tekinthetők, forrásértékük a zsiványnyelv szempontjából lényegében nulla, hiszen ismerjük az eredetit. A másolatok története úgy kezdődött, hogy a helytartó tanács a kinyomtatott szójegyzéket egyik körlevele mellékleteként szétküldte a törvényhatóságoknak a következő utasítással. Ezt tegye Imre tanár úr 25 évvel ezelőtti fordítása szerint annyit tesz, hogy a magyar nyelven zsiványnak vagy vásári tolvajnak nevezett vásári tolvajok bizonyos kifejezéseiről, amelyeket ezek használni szoktak, és akik jó néhány éve az egész királyságban a köz- és magánosok roppant nagy kárára garázdálkodnak. Ezek közül a kivételezett hajdúsági városokban jó néhányat elfogtak, és azok alapos vizsgálatából kiderült, hogy a tolvajok ezen veszélyes társasága megszokta, hogy hivatásszerűen rablásból él, és különösen a vásárok részvevőit, ahol sokan szoktak összejönni, igen nagy mértékben megkárosítja, továbbá, hogy a tolvajokhoz az elbocsátott katonák közül sokan csatlakoznak, és a katonai állapot védelme alatt régóta sokkal szabadabban garázdálkodnak, mint másutt. Továbbá a szigorú vizsgálatból az is kiderült, hogy az említett tolvajok az emberek becsapásának és a tolvajlások elkövetésének minél nagyobb megkönnyítése céljából, hogy ahova az egész királyságban csak eljutnak, ezen elvetemült emberek saját fajtájukat felismerhessék, megszokták, hogy sajátságos kifejezéseket használjanak. E sajátos kifejezésekről pedig azt mondják, mint ezt már korabeli magyar fordításban is láttuk korábban, hogy ennél fogva fent említett uraságotokkal a helytartó tanács szavak vagy kifejezések birtokában azokat magyar értelmezésükkel ellátva csatoltan közli, hogyha azt említetteket elfogják, azt is leleplezzék, hogy akik a vásárokon ezen kifejezéseket szokták használni, az a legbiztosabb jele annak, hogy a tolvajok említett társaságába tartoznak. Mindazért közöljük, hogy minél biztosabban elfogassák őket, hogy kiki az ilyesféle rossz akaratú emberektől óvakodhassék, és hogy azokat minél könnyebben megfigyelhessék, továbbá ugyanazon fent említett uraságotokkal saját kebelükön belül ezt a tényállást a megszokott módon közzé tehessék. A vármegyék a helytartó tanástól kapott leveleket másolatban tovább küldték a nekik alárendelt helyhatóságoknak, ahol ezeket a leveleket bemásolták a körrendeletek jegyzékeibe, a protokollum curentáliumokba. Így jártak el a hajdúsági szójegyzékek nyomtatványáról készült másolatokkal is, minek köszönhetően a helytartó tanácsi nyomtatványnak számtalan áttételekkel készült másolata született. Emiatt a levéltárakban az egyes települések protokollumaiban jó pár legrégibb tolvajnyelvi szójegyzék várta és várja néprajtos történész, helytörténész és persze nyelvész megtalálóit. Fel is fedezték és közölték ki sokan. Először Turkevéről Györfi István 1910-ből, aztán egy ismeretlen forrásról Balassa József, Jászárok szállásról Hoffmann Tamás, Békésről Impom József, Kiskunfélegyházáról a Petőfi népe egy cikkecskéje, Makóról pedig Víg Zoltán. Vannak persze további másolatok is a fentieken kívül, én ezek mellett a fentieken kívül találkoztam már a továbbiakkal a különböző települések protokollum curentáliumaiban. Füzesgyarmatról, Jászberényből, Kisújszállásról, Kunhegyesről, Kunmadarasról, Kunszentmártonból és Szabadszállásról. Ha mindezeket összeszámoljuk, majd tucatnyi közlemény jelent meg a legrégibb tolvajnyelvi szójegyzékekről, de valójában mindegyik ugyanarról az egyről. Pedig vannak még további és korábbi szójegyzékek is. 2020 februárjáig a következőket ismertük. Heinlein István közlése 1908-ból a magyar nyelvben, ez az úgynevezett egri szójegyzék. Nyelvészeti szakirodalmunkban a 19. század elejéről származó emlékként szokás számon tartani ezt a szójegyzéket, amelyet egy Rafaelis Takács Lexikon Ungaricumához csatolt feljegyzést tartalmaz, és az MTA kézirattárában található. A szójegyzéket tartalmazó lap nincs belekötve a kézírásos könyvbe, hanem utolsó lapként a könyv végére van betéve, és ennek megfelelően van beszámozva. Címéből csak az derül ki, hogy Egerben készült, november 29-én, az év azonban nem szerepel rajta. Mivel a Lexikon Ungaricum 1811-ben keletkezett, ezért az egri szójegyzék keletkezését 1811 előttinek gondolták, és a szakirodalomban 19. század elejéként hivatkoztak rá. A következő tolványelvi szójegyzékre 1908 után 1957-ig kellett várni. Ekkor került elő a már többször említett, valóban legrégebbi miskolci szójegyzék. A 28 szót tartalmazó tolványelvi emlékünkre a hajdani budapesti 2. számú állami levéltárban bukkant rá Török Gábor. A szójegyzék később Nógrád megye levéltári anyagával Salgótarjánba, a Nógrád megyei levéltárba került, jelenleg is itt található, egy szügyön tárgyalt periratai között. Maga a szójegyzék egy 1775. május 9-én Miskolcon keltetett jegyzőkönyvben a Sóvári József, Olá András, Szabó Miska és Varga Erzsók ellen indított eljárás iratai végén a halálos ítéletet követően az utolsó lapon található. A benne előforduló 28 szó többségében megtalálható a többi korabeli szójegyzékben is, de tartalmaz alak- és jelentésváltozatokat, illetve más szójegyzékekben nem szereplő szavakat is. Jól láthatóan nem azonos sem az egri, sem a hajdúsági szójegyzékkel. Szűdre kerülését az magyarázza, hogy az 1770-es években a hatóságok már intenzív kapcsolatban álltak egymással, adatokat kértek és küldtek. Így őrződhetett meg Nógrádban a Borsodban egyébként kidobott szójegyzék. A következő szójegyzék előkerülésére 5 évet kellett várni. 1962-ben Schramm Ferenc bukkant rá egy szintén 1775-ben, de pár hónappal később készült tolványelvi szólistára, történetesen a Piarista levéltárban. Hogy a piarista Dugonics Andrásnak, aki pár évvel később a hajdúsági szójegyzéket egy lámjegyzetben újra közli, van-e köze ahhoz, hogy ez a szójegyzék a piaristákhoz került, nem tudjuk. Szekér Barnabás levéltárostól úgy értesültem, hogy a piarista szójegyzék eredeti kontextusa teljesen homályos. A piarista levéltárnak az az első levéltári jegyzéke, amelyben biztosan megtalálható, 1809-ben készült. Ekkor teljesen vegyes tárgyú, de hasonló korú 18. század második feléből származó iratok jellemzően hatósági, királyi, vármegyei, városi közlemények között volt található, amelyek között azonban egy sincs a címe alapján, amely ugyanerre az ügyre vonatkozna. A piarista levéltár 1784. évi inventáriuma még egy korábbi levéltári rendet tükröz. Ebben kora alapján benne lehetne a szójegyzék, azonban címe alapján nem található meg ott, bár mivel több vegyes iratok jellegű csomót is felsoroltak, nem lehet kizárni, hogy már akkor is a levéltárban volt. A piarista szójegyzék 70 szót tartalmaz, és feltűnően hasonlít az egri szójegyzékre. Keletkezésének helye nem szerepel az iraton, de címoldalán ott olvasható keletkezésének dátuma 1775. november 28, és annak a zsiványnak a neve is Kovács János, akitől az adatok származnak. Az idei évig legutolsó 18. századi tolványelvi emlék 1970-ben lett publikálva. Ráadásul itt Debrecenben Nagy Sándor jogtörténész, a hajdúkerület büntetőbíráskodásának elismert kutatója talált rá Debrecenben, az azóta a hajdúkerületi anyaggal együtt a hajdúböszörményi fióklevéltárba került szójegyzékre. Ez a zsivány nyelv és zsivány szók címmel ellátott szójegyzék egy 1776-ban zárult periratai között található, és 78 szót tartalmaz, négyel többet, mint a szintén böszörményi hajdúsági szójegyzék 1782-ből. Az eltérő szám utalhatna arra, hogy a két különböző szójegyzékről van szó, azonban ez nem így van. Az 1782-es hajdúsági szójegyzék majdnem teljesen pontos másolata az 1776-os szójegyzéknek. Az utóbbi végén látható két utólag bejegyzett szó, és van benne 2782-ben kihagyott kifejezés is, de összesen csak ennyi az eltérés. Az ugyan valószínű, hogy az 1782-es példányt, ami aztán a helytartó tanácshoz került, nem közvetlenül a zsivány szók ismert példányáról másolták, azaz valószínűleg volt még egy köztes másolat is, azonban az 1782-es szójegyzék másolat volt egyértelmű. A feltételezett köztes másolat létét a zsivány szókban található javításokra alapozhatjuk, illetve azokra a betoldásokra, amelyek 1782-ben nem kerültek bele a hajdúsági szójegyzékbe. A zsivány szókban ugyanis vannak olyan javítások, amelyek vélhetőleg rögtön a szójegyzék készítésekor keletkeztek. Például az aranyjelentésű gagyi szót a lejegyző először gagginak írta, majd ezt gagyira javította. Az 1782-es szójegyzékben viszont már a javított gagyi került. A gagyival szemben más a helyzet a kocsi szekér jelentésű perge szóval. Ez 1782-ben egyértelműen pergének van írva, és ezt írta a lejegyző 1776-ban is. Később azonban talán egy másik kéz pergőre javította. Ez a javítás viszont már nem került bele az 1782-es példányba. Azonban, hogy a másolás alapja végső soron mégis a zsivány szó volt, ezt meglehetősen nagy bizonyossággal állíthatjuk. A lúd a korabeli szójegyzékekben banyaként található, ami metaforikus névátvitelként jól magyarázható szó. Így írhatta ezt a zsivány szók lejegyzője is. Viszont egy vélhetőleg véletlen baleset miatt egy láthatóan nem ékezetnek szánt vonás került az első A fölé. Ennek köszönhető, hogy a hajdúsági szójegyzék kéziratában és nyomtatott változatában már bánya olvasható. A két böszörményi szójegyzékről mondottak fényében a 18. századi szójegyzékeink listáját célszerű módosítani. Íme a lista, ami 6 szójegyzéket tartalmaz. Ezek közül azonban a hajdúsági szójegyzékek kézírásos és nyomtatott változatát természetesen egynek kell tekintenünk. Sőt, mivel az 1782-es hajdúsági szójegyzék nem más, mint az 1776-os zsivány szók másolata, ezeket mind együtt vehetjük egy szójegyzék változatainak. A zsivány szók javításai alapján viszont ennek is legalább 2 változata rekonstruálható, azt szerint, hogy a javítások bekerültek-e a hajdúsági szójegyzékbe, vagy nem. Így a listát a következőképpen célszerű módosítani. Azaz, tulajdonképpen nem 5 vagy 6, hanem 4 szójegyzékről beszélhetünk, amennyiben a változatokat összevonva kezeljük. Ez volt a helyzet 2020. február 20-ig. Azaz, ha a helytartó tanácsi iratok közt őrzött kéziratot nem számítjuk, éppen fél évszázada nem került elő újabb tolvajnyelvi szójegyzékünk. Az említett napon azonban mindjárt 2 is. Mindez nem csak a véletlen szerencse, hanem némi nyomozás eredménye is volt. A szerencse a 21. század digitalizációs hullámának és az Arkánum digitális tudománytárának köszönhető, ahol rábukkantam a vasárnapi újság egy 1906-ban íródott cikkére. A régi magyar tolvajvilágról. A cikkben több olyan információ is szerepel, ami már ismert tolvajnyelvi szójegyzékekre utal. Bűnözők nevei, helyszínek, Eger, Miskolc, Debrecen. Pest városa, írja a cikk, bár a 18. század 70-es éveiben valóságos eldorádója lett az üdlött és kétes alakoknak, és innen indultak ki zsákmány után a vidékre is, a garázda fosztogató Kecskemét, Gyöngyös, Vác, Paks, Eger voltak a pesti tolvajvilág legkedveltebb vendégszereplési helyei, kivált zöld vagy virágvásár idején. Megvolt már akkor a pesti tolvajvilágnak a maga külön nyelve is. A vásárokra kettesével jártak, egyik rajzolt, lopott, a másik kozákolt vagy gyertyázott, ügyelt. Itt egy pici félreértésben volt a szerző. Nehogy a kutya a dravant rajtuk üssön. Voltak, kik a templomokban az ajtó mögé álltak, és az érkezőknek sorra kiforgatták a zsebeit, és úgy dobdosták a keszkenőket. Olyan információk is előkerülnek, miszerint a Miskolcon felakasztott újvárosi Miska tanítványa volt az egyik ekkortájban elfogott zsivány, aki Debrecenbe ment, ott találta Cipó Jóskát, Cipó Samut, ők mind-mind ismertek voltak a hajdúbeszörményi és a miskolci perekből. Ráadásul a cikk szerzője azt írja, hogy aktaszerű vallomások az az eredeti dokumentumok iratok alapján dolgozott. De hol lehetnek ezek az iratok ma? Ha pesti bűnözőkről beszélt, akkor talán Budapesten. Első lendületből a Pest megyei levéltárra mentem, de az ottani erre a korra vonatkozó nem túl nagy büntetőperes anyagban semmit sem találtam. Ekkor jutott eszembe, aminek korábban kellett volna, a pesti anyagot nem a Pest megyei, hanem a fővárosi levéltárban őrzik. Beültem a fővárosi levéltárba, és nagyjából 1769-70 tájától kezdve elkezdtem átrágni magam a meglehetősen bőséges, folyóméterekben mérhető anyagon. Nem egyből, nem könnyen, és könnyéki koszosan a régi iratoktól végül az 1777-es évnél rátaláltam 2 vallomásra. Arra a 2-re, amelyek a vasárnapi újság cikkeinek minden adatát tartalmazták, és kiderült, hogy az újságíró nagyon pontosan foglalt össze az 1775-76-ban készült vallomások adatait. A 2 vádlott Csomagyi, alias Veszprémi Pista, és Kovács János, apja után Nyilak János, bérmálási neve szerint Kovács Ferenc. Ami az utóbbi nevet hallva feltűnhet az érdeklődőknek, ez a név, Kovács János, ez szerepel az egri szójegyzékben is. Ez persze lehet véletlen, hiszen elég gyakori névről van szó, esetünkben azonban nem véletlen. A 2 irat ugyanis nem Pesten, hanem Egerben készült. Természetesen adódott a következő lépés, irány Eger. Sőt, jogosan kérdezheti bárki, hogyha létezik egri szójegyzék, amit 1908 óta ismernek a nyelvészek, akkor ezt az egri levéltározást miért nem ejtettem meg korábban. Az igazság az, hogy jártam én Egerben levéltárlátogatási célzattal még az ősidőkben, azonban akkor az érseki levéltárat vettem célba, ugyanis az egri szójegyzék címében az áll, hogy az egri érseki székhelyen készült. Az érseki levéltárban viszont rövid úton közölték, hogy náluk peres anyagok nincsenek. Arról meg nem szóltak, mert nem kérdeztem, hogy akkor hol lehetnek. Így aztán akkoriban a heves-megyei levéltárban nem mentem el. Sajnálhatom, ugyanis az érsekségi törvényszéki és úrszéki iratanyaga letétben a megyei levéltárba került. De ide eljutva, mármint a megyei levéltárba, már könnyű dolgom volt. Az 1775-76-os évek anyagából nagyon gyorsan előkerült két 1775-ös szójegyzék. Az egyik ez, a másik pedig ez. Nem nehéz észrevenni, hogy az elsőnek mutatott ennek a másodiknak a tisztázata. A lejegyző a zsiványnyelvi szavakat hol előre, hol másodiknak írta. Cserélgette az argószó és jelentése megadását. Majd ezt észrevéve, ezt a sorrendi problémát igyekezett kijavítani. Miután kiegyezett magával, hogy előbb a jelentést, utána pedig a zsiványszót írja, utólag nekiállt a javításnak. Először első körben lehúzásokkal és fölírásokkal dolgozott. Majd újból nekikezdve a javításnak, másodjára már kis számjegyekkel jelölte a sorrendet. A tisztázatban mind a kétféle javítás már a helyes, a javító által jelzett sorrendben szerepel. De akkor honnan tudjuk, hogy a javítások nem egy időpontban készültek? Onnan, hogy ennek a szójegyzéknek van egy harmadik példánya, csak ez nem új felfedezés, már 1962 óta ismeri a nyelvészet. Ez nem más, mint a piarista szójegyzék. Az áthúzások és a beszámozások miatt félig meddig piszkozatnak tekinthető példány, csak félig meddig, hiszen valójában nem piszkozat, amit az mutat, hogy egy per iratai közé van iktatva. Szóval az áthúzások és beszámozások miatt félig meddig piszkozatnak tekinthető példány javításai közül a piarista szójegyzékben az áthúzásos javítások rendben javítva vannak bemásolva. Viszont a számokkal jelölt javítások az eredeti, a javítás előtti sorrendet mutatják. Mindezek alapján kijelenthető, hogy az Egerben található két szójegyzék és a piarista szójegyzék egyetlen zsiványszó gyűjtemény három példánya, amelyek között még a másolás sorrendje is megállapítható. Mind a három példány Egerben készült, hivatalos dátuma mind a háromnak 1775. november 28, és mind a három szójegyzék nem egészen önkéntes adatközlője Kovács János vásári tolvaj, még ezután hónapokig Tömlözben őrzött vádlott volt. Ez a név és dátum szerepel a piarista szójegyzék címlapján is. Így egészen biztosan kijelenthető, hogy ennek a szójegyzéknek a születési helye, ami egyébként nem szerepel az iraton, szintén Eger. A szójegyzék társaságában felelhető egri iratokból, melyek között van annak a két vallomásnak az eredetéje is, amiket a fővárosi levéltárban is megtaláltam, még azt is megtudjuk, hogy mit jelent a piarista szójegyzék címében szereplő püspöki oltalom kérése. Mikor Kovács Jánost 1775. szeptemberében Szent Mihály napjának éjjelén elfogták, sikerült elmenekülni, és befutott az egri öreg templomba. Mint a jegyzőkönyvben áll, hol és mikor fogtak meg? Most múlt Szent Mihály napján az egri vásárban fogott meg egy hajdúja a városnak, kinek kezéből magamat kirántván az öreg egri templomba, azilumba szaladtam. Onnét kivettek, és Tömlözbe hoztak. Az Egerben most megtalált szójegyzékek alapján még azt is kijelenthetjük, hogy tévedes Ram Ferenc a piarista szójegyzék közétevője, amikor a szavak sorrendjéről, irodalmi kifejezés argó, arra következtetett, hogy ez a szójegyzék nem bűnügyi aktákkal együtt keletkezett. Immáron tudjuk, hogy az összes 18. századi szójegyzékünk büntetőperek során készült, és a bűnösség bizonyítását szolgálta. Felvetődik a kérdés, hogy a Heinlein István által az akadémia kézirattárában fellelt és egri szójegyzékként emlegetett szójegyzék kapcsolatban van-e ezzel a három másik Egerben keletkezett szójegyzék példánnyal. A kérdésre a válasz igen. Ugyan a Heinlein által közölt példánynak a keltezése nem november 28, hanem november 29, azonban az évet immár biztosan megadhatjuk. Nem 1811 előtt 19. század eleje, hanem 1775. Ez a szójegyzék nem közvetlen másolata a másik három egri zsivány szójegyzéknek, bizonyára nem véletlen, hogy új szótárnak hívják. Talán a november 28-ára datált szójegyzéket kérdezték ki másoktól, illetve annak alapján mérték fel egyes bűnözők, esetleg éppen a perben érintett Veszprémi Pista zsivány nyelvtudását. Összességében viszont azt mondhatjuk, hogy a november 28-i datálású három példány és a november 29-i dátummal jegyzett szójegyzék szavai között teljes egyezés van. Ami eltérés adódik, az az, hogy a november 29-i példányban 6 többlet szót találunk. A szavak sorrendje nem egyezik a november 28-i 3 és a november 29-i példányokban, de több terjedelmes blokkon belül még a sorrendi egyezés is megtaláljuk. Az eddig EGRI szójegyzékként ismert november 29-i dátumú példány utolsó három szava, amelyek nem szerepelnek egyébként se az EGER-ben található, se a piarista szójegyzékekben, azt mutatja, hogy a szójegyzék készítője használta a vallomások szövegét is, azonban pont e három szónál félre is értette azokat. A Lakatos, Tisztartó és Kaiser ugyanis a vallomásokban mindig személynevekként fordulnak elő. A Tisztartó és a Kaiser névettől még lehetnek a zsivány hierarchia egyes pozícióinak közszói megnevezései is, azonban a Lakatos elég biztosan a fővezér család, illetve ragadvány neve, ugyanis neki eredeti foglalkozása a Lakatos volt. A Tisztartó és a Kaiser a Böszörményi szójegyzékben is előkerül. A Kaiser, mint a zsiványok kisbírája, a Tisztartó pedig második személy a főzsiványok között jelentésben. Ezek a szavak és még néhány apróság akár arra is utalhat, hogy az 1776-os Böszörményi szójegyzék elkészítése során használták az EGRI szójegyzékek valamilyen másolatát. Ennek a kapcsolatnak a filológiai alátámasztása még nem készült el, úgyhogy erről nem tudok beszámolni. Az EGRI szójegyzékekből és a bírósági iratokból kapott információk viszont átrajzolják a 18. századi zsiványnyelvi szójegyzékekről eddigi tudásunkat. A két EGER-ben megtalált szójegyzék nem növeli, hanem csökkenti a zsiványnyelvi szójegyzékek számát bizonyos értelemben. Legelső szójegyzékeink száma lényegében háromra csökkent. A Miskolci szójegyzék, az EGRI szójegyzékek és a Böszörményi szójegyzékek. Természetesen az egyes variánsokat és másolatokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen a bennük található pótlások, javítások is értékes adatoknak számítanak. Részletezve tehát így néz ki a zsiványnyelvi szójegyzékek listája. Ennyit tudunk jelenleg a 18. századi zsiványnyelvi szójegyzékekről, keletkezésükről, keletkezésük helyszínéről és időpontjáról, valamint kapcsolataikról. Jelenleg ismereteim szerint újabb 18. századi szójegyzékek előkerülésére nem számíthatunk, ezért itt az ideje e szójegyzékek együttes feldolgozásának, szókincsük történeti etimológiai vizsgálatának. Ennek eredményéről remélhetőleg egy-két éven belül beszámolhatok.